Kassák Lajos, Angyalföld. 14. rész. Károly vesződött és küszködött az élettel, akárha elszögletesedett kerekeken talicskázta volna a napjait, belefáradt a gyakori semmittevésbe, a nincstelenségbe és reménytelenségbe. Úgy érezte, egy pusztába vert karóhoz van kötözve, s akármerre indul el, ugyanoda érkezik vissza. Talált rosszul fizetett, rövid ideig tartó munkákat, ilyenkor majdnem éhen dolgozott, a pénzét összekuporgatta a teljes munkanélküliség idejére, ami mindannyiszor úgy látszott, élete végéig fog tartani. Nyáron még csak kibírható volt ebben a bizonytalanságban, mindig akadt valaki, aki segített rajta. A piacon egész olcsón hozzájutott a megsebzett gyümölcsökhöz, s éjszaka kipihelhette magát a csupasz földön, a szabad ég alatt. De jött a tél. Beleharapott a külváros szegény és agyondolgozott embereibe. Azok megijedtek, eltakarták a szívüket és becsukták az ajtóikat. Károly hetenként változtatta a kvártéját, ahol 3-4 napig aludt, ott ugyanannyival adós maradt, s a hétvégén már nem is ment vissza a szalmazsákjára. Más emberek között, más sarokban kuporgott össze. Lelógatta a fejét és hallgatott. Alig bírta magát. Egészen meggyávult. Egy este aztán megint leértek hozzá a mentőkötelek, s ő kétségbe esett emberéjük kapaszkodott. A kávémérésben ült, tartozott az asszonynak, hogy az napok óta már szóba se akart állni vele, s most mégis leült hozzá, s azt mondta. Van nekem egy özvegy rokonom, aki fölvenne valakit, hogy segítsen neki újságot kihordani. De kiakadna itt a sok naklopó között becsületes munkára. Én nyomorék vagyok, de azért akármilyen munkát elvállalnék. Felelte, s meg nem rebbenő kíváncsi szemekkel nézett az asszonyra. Az is nagyon fáj nekem, hogy maga egész más embernek lát engem, mint amilyen vagyok. Az asszony olyan mozdulatot tett, mint akit ezek a lamentálások nem érdekelnek. Mondtam, hogy újságot kellene kihordani. De akkor bizony nem kellett fel az ember délben, mint a nagyságos urak. Aki rendes ember, még el is lakhatna nála. 8 óra sincs még, talán elmehetnék hozzá. Az asszony magyarázta a rokona címét, bizonyára tetszett neki, hogy a fiatalember ilyen könnyen vállalkozott a munkára, de azért nem lágyult meg a hangja. Nem akarta, hogy az ravaszul kiismeri a természetét, csak úgy félvárról mondta. Mondja, hogy csak úgy hallotta valakitől a dolgot, de a világért a nevemet se ejtse ki a száján, senki előtt nem állok éjút az ilyen madarakért. Károly rohanta megadott címre, hallotta Megri a szíve dobogását a kabátja alatt, mikor célba ért. Az öregasszony bizalmatlanul fogadta, nézte, vizsgálgatta a rossz szemeivel, alig akart szóba állni vele. Hagyta, hogy a fiatalember beszéljen, aztán ő is megnyugodott kicsit, motyogott a fogatlan szájával, s a szemei barátságosan kitisztultak. Reggel 4-kor indulunk, s 8-ra már készen is vagyunk. Kutyának való munka, de a hideg vízre valót mégiscsak megkeresi vele az ember. Itt maradhatnék-e kvártéiba? Kérdezte Károly, s az öregasszony többi föltételei nem is érdekelték. Fontos, hogy a legégetőbb bajai nenyhítsen valahogyan. Az öregasszony megkérdezte, hogy nincs-e valami csúnya betegsége, nincsenek-e bogarai, még gondolkodott, haszontalanul motyogott még egy ideig, aztán mégis megvetette az ágyat az idegennek. Olyan vagyok, mint az óra, 4-kor majd kiáltani fogok. A fiatalember minden föltételbe belenyugodott, már nem is figyelt a fölhangzó szavak értelmére, vetkőzött és bebújt az ágyba. Hónapok óta nem feküdt ilyen puha és kényelmes fészekben. Az ágynemű tiszta volt, s csak akkor érződött ki belőle a mosószappan megavasodott szaga, ha orral közel ért a vánkoshoz. S ettől sem fintorodott el. Úgy volt most ezzel a szaggal, mint iskolás gyerek korában a tömjén elkábító, nehéz illatával. Félálomban, fölértett gondolatok nélkül, csak a testével emlékezett. A fehér lepedőn, a nagy vörös kockás dunyha alatt lustán keringett a vére, valahol a távolban egy gép zakatolásának vagy valami ismeretlen nagy hangszernek a ritmusát hallotta ide. Végtelen hullámzásban ömlöttek felé a hangok, megpaskolták s árkon és bokron át, átdajkálták őt a semmibe. Arra ébredt, hogy az öregasszony rázza a vállát, ott állt előtte és pörlekedik vele. Meglepetten nyitotta ki a szemeit, és az első pillanatokban arra se emlékezett, hogyan került ide, s hogy hol is van tulajdonképpen.
Tudtam én, hogy így lesz, tudtam én azt előre,
mondta az asszony, s a szavai úgy hangzottak föl a csöndben és félhomályban, mint a varjúkárogás.
Jót aludni a tiszta meleg ágyban, azt szereti valamennyi, de kimenni hajnalban az újsággal, az csak hadd maradjon a bolond vénasszonyra.
Károly brummogott valamit, aztán fölült az ágyban, fáradt nyújtózkodással lépett a padlóra, és öltözködni kezdett. Az öregasszony bepakolta magát szürke nagy kendőjébe, már nem volt türelme hozzá, hogy leüljön, ide-oda topogva várakozott rá. A fiatalember öltözködött, s érezte, hogy a percek úgy vágtatnak el fölötte, mintha valami forgószél hajtaná őket. Háttal volt az asszonynak, nem ismert rátekinteni. Ha az utóbbi időben nem gyávult volna meg annyira, ha az akaratos, kemény életnek csak egy szikrája lobogna benne, most biztosan föllázadna, elvakult düvel nekirontan ennek a hajcsárkodó vénasszonynak. De ő érzi, hogy a torkába nem jön föl a hang, s a tagjait lefogva tartják valami láthatatlan pántok. Eltévedten él az időben és térben. Rajta már mindenki kitöltheti a játékos kedvét, és mindenki ráütheti a saját bélyegét, ha éppen az ilyen játékokhoz lenne kedve. Meg is vagyok már, mondta végül. Nem irtózom én se a hidegtől, se a munkától. Az utca még aludt. Az ég olyan volt, mintha szürke papendekliben lett volna betakarva, s nagy hópelyhek szálingóztak a levegőben. Véres, kialvó szemekkel pislogtak az utcasarki lámpák, időnként fölhorkant valami vad, ismeretlen hang, és kétszer-háromszor is visszhangzott a csöndben. Az óra egyet ütött a toronyban.
Negyed öt,
sóhajtott föl az öregasszony. Egész testével még jobban beledült a homályba, s mint valami nagy, szürke komondor loholt a fiatalember előtt. Túl a körúton egy nagy ház kapujában állapodtak meg. Ez a nyomda. Mindjárt kiadják belőle az újságokat, hogy az összecsődült emberek szétszaladjanak vele a város minden részébe. 100 vagy talán 200 bebugyolált, didergő és topogó ember volt itt együtt. Meghajlott hátú öregek, fiatal lányok hajadon főtt, s nyafka, álmos szemű gyerekek, akikre még az iskolák ezerszer elátkozott padjai is vártak ezen a napon. Tele volt velük az udvar, a kapuja és a kapu előtt az utca, komolyak voltak, mint a halálra ítéltek, és alig is szóltak egymáshoz. Károly szemeiből már kivándoroltak az álmok, unalmasan szemléldött, s most észrevette, hogy egy fiatal lányál mellette, szalmaszínű hajjal, s a vastag kabátján át is látni lehet az erősen földomborodó melleit.
Nem fázik, Aranka?
Kérdezte, s mosolygós ábrázattal erősen a lányra nézett.
Nem fázom, és nem is vagyok Aranka.
Felelte a lány, de szintén mosolyogva, és nem látszott meg rajta, hogy haragudna a fiatalemberre, aki tolakodón megszólította. Bizonyára csak kicsinyes ravaszkodásból félrenézett, s oda kiáltott egy mankon támaszkodó, idősebb férfinak.
Megyünk már, megyünk! Mindjárt kiadják, aztán usdje bele a világba!
Az öregasszony is ott állt Károly mellett, sunyin figyelte, hogy az hogyan ismerkedik a lányjal, s most meglátta, hogy egészen jóképű fiatalember az ő segítője. Örült neki, és annak is örült volna, hogyha a lány megbarátkozna vele.
Egész jó pár lenne belőlük, gondolta még abban a pillanatban. Mit is lődörög itt ilyen nyomorék egyedül a világban? Ha nem tartana attól, hogy a kölyök elkapatja magát, szólna is neki, üsse csak a vasat, mert éppen neki való lenne ez a szép lányka. A nyomdában még dolgoztak a gépek, zökkentek, csattogtak és zakatoltak. A lárma átszűrődött a falakon és ablakokon, s az unatkozó emberek úgy érezték, valami óriási mélykasba vannak bezárva, mérges darazsak zümmögnek körülöttük. Megavasodott olajszak terjengett a levegőben, krákogtak és köhögtek a rossz idejű emberek. S aztán egyszerre, mintha az árvíz fenyegette volna meg őket, meglódultak, szinte egymás hegyén hátán tolakodtak előre egy megvilágosodott ajtó felé. Készen volt az újság. Mindenki a hóna alá kapta az ő kötegét, aztán hegyes könyökeikkel és rugdalózó lábaikkal átverekedték magukat az előre tolakodókon, s mint valami megkergetett bűnösök rohantak bele az ébredező utcákba. Károly a szőke lánnyal együtt jutott előre, segített neki átvenni a csomagját, közben megint hízelkedőn ránevetett, s fagyoskodó kezével megszorította annak a kesztyűs jobb kezét. A lány most sem tiltakozott, csak tettetett közömbösséggel megfordult előtte, és mint a többiek, ő is nekiíramodott az újságcsomóval. Az öregasszony kiadta a parancsot, hogy melyik utcákban és hogyan kell leadni a lapokat, s útra bocsátotta a fiatalembert. Már 9 óra is elmúlt, mire Károly hazaért. Az öregasszony ott ült a sparherd előtt, nagy bögréből, mint valami barna szivacsokat kanalazta be a kávéval teleszívódott kenyérdarabokat. Jó leső meleg volt a konyhában, a kávé erős szaga a fiatalember gyomrát is felingerelte, szinte kedve lett volna rátámadni az asszonyra, s kezei közül kikaparni a meleg eledelt. De nem került sor erre a bűnbe veszejtő támadásra. Az öregasszony egy másik teli bögrét vett ki a sütőből, oda tette a legény elé. Így jön egy kis jó forró kávécskát, az árát úgyis leszámítjuk majd a pénzéből. Jól van, így minden nagyon jól van, gondolta a fiatalember. Vannak ugyan emberek, akiket nagy tőgyű, 100 tarka tehénnel ajándékozott meg az Isten, de nekem ez az öregasszony is éppen jókor jött. Itt ülök a meleg konyhában, s lehet, hogy nem sokára valami arkangyal ereszkedik le a plafonról, és megfordítja alattam a világkerekét. Szép kislányka volt az a szőke, szólalt meg egyszerre az öregasszony. Gondoltam is rá. Szép az, ha a fiatalok megtalálják egymást. Az egyik kicsit sánta, a másik kicsit vak, észre sem veszik az egymáson. Így rendelt ezt már az Isten. Károly hunyorított a szemével, s őszintén örült neki, hogy a másik előhozta a lánnyal való estét. Ott van minden reggel? Ott, felelte az öregasszony. Ott van az elsők között, s olyan, mint a szent, nem legyeskedik a körül senki. Még sokáig a szőke lány körül csobogott a beszélgetésük, s a fiatalember emlékezetébe egészen beleitatódott az alakja. Napközben is sokszor eszébe jutott. Másnap hajnalban megint összetalálkozott a lánnyal, s már úgy beszélgettek egymással, mint régi ismerősök. Károly észrevette, hogy lopva rá néz az a béna karjára. Szőke fejében járnak a gondolatok, találgatja a titkot, ami a lógós kabát úgy mögött rejtőzködik. Kényelmetlenül érezte magát a leskelődő pillantások alatt, s nem mert belekezdeni a régi történet elmesélésébe. Még nem eléggé ismerte a lány természetét, félt, hogy elriasztja magától. Könnyű, nevettető dolgokról beszélt neki, s úgy bánt vele, mint valami törékeny, túlérzékeny holmival. A lányt azonban annyira gyötörte a kíváncsiság, hogy akaratlanul is rátévedt a nyelve, és megkérdezte. Mi történt a karjával? Nézem, és sohasem látom, hogy mozgatná. A legényt fejbeütötték a szavak, hogy egészen belepirult, De most már nem visszakozott, szinte hencegőn mondta. Le akartak szúrni, de csak az egyik karomat nyomorították meg.
Meg is halhatott volna, mi?
Kérdezte a lány szörnyűködve. A legény komolyan bólintott. Azt akarták, de megmaradtam. Miért is nem maradtam volna meg? Hogyan beszélgetnék akkor most magával?
Na, ne mondja!
Felelt a lány, s a szavai, mint valami kékvörös lángocskák lobogtak ki a nevetésből. Jöttek a festékszagú, egymásra csomózott újságok, és megint szétkergették őket. Mindketten más és más irányba loholtak az utcákon. A szél fújta, és az eső verte őket, a lábaik ügyetlenül botlottak, a szemeik égtek, mint a lázbetegeké, s a gondolataik összefogóckodtak a távolságokon át. S minden reggel újból egymás mellé kerültek, és mindig közelebb és bizalmasabban. S aztán egyszer este is összetalálkoztak. Hideg volt, s hogy meg ne fázzanak, egész egymáshoz simultak, s hogy ne unatkozzanak, beszéltek egymáshoz. S anélkül, hogy észrevették volna, tüzek lobogtak föl a nyelvükről. Tavaszi rétek virágoztak ezekben a tüzekben. Madarak énekeltek a virágok szirmai között. A hajnal lakott ezekben az énekekben, és beszúrta őket fénnyel és harmattal.